Köszöntöm a tisztelt hallgatóságot. Előadásom címe, ugye, ahogy elhangzott, pontos kvantumkémia nagy molekulákra. Miért van szükségünk pontos számolásra, pontos számolásokra? Egy példával szeretném ezt szemléltetni. A makroszkópikus termodinamikai egyensúlyi állandó, ugye a K, az tulajdonképpen a standard reakció entalpia, szabad entalpia függvénye, amely pedig molekuláris állapot összegekből számolható, itt zárójelben megjegyzem, mint minden egyéb termodinamikai mennyiség, ugye a statisztikus termodinamikai módszereivel. Most a molekuláris állapot függvény az nem függ mástól, mint az egyes energiaszintektől, transzlációs, rotációs, vibrációs energiaszintek, illetve az elektronenergia szintjeitől. Ezeket a Schrödinger egyenleten keresztül tudjuk számolni, ahol a psi a hullámfüggvényünk, a H pedig a Hamilton operátorunk. Tulajdonképpen a hullámfüggvény ismeretében minden kémiai tulajdonságot, minden megfigyelhető kémiai tulajdonságot ki tudunk számolni. Na most nézzünk egy példát, amikor az egyensúlyi állandó bizonytalanságát próbáljuk megbecsülni az alapján, hogy milyen bizonytalansággal tudjuk számolni, vagy akár mérni a standard reakció szabad entalpiát. Érdekes, hogy egy 11 kJ per mol-os hiba a standard reakció szabad entalpiában, ami nem számít igazán nagy hibának, az az egyensúlyi állandóban egy két nagyságrendes bizonytalanságot eredményez. Hogyha elérjük a kémiai pontosságot, ami az 1 kilokalória per mol, ami tipikusan jellemző egy kémiai mérésnek a hibájára, az ugye 4,2 kilojoule per molnak felel meg, és ez még mindig egy 5-ös faktor bizonytalanságot jelent az egyensúlyi állandóban. Tehát ha lehetséges, akkor nyilván a kémiai pontosság alá kell mennünk, vagy számolással, vagy valami igazán pontos kísérleti módszerrel. Ugye, mint említettem, minden a hullámfüggvénytől függ, hogyan számoljuk ki a hullámfüggvényt. Minden ab initio számolás tulajdonképpen kiinduló pontja vagy sarköve a Hartree-Fock módszer. A Hartree-Fock módszerben a hullámfüggvény egy determináns formájában jelenik meg. Most hogyan áll össze ez a determináns? Azt mondjuk, hogy a molekula pályák azok az atomi pályáknak lesznek a lineáris kombinációi. Ez valós fizikai kép van ugye mögötte, a két atom közelik egymáshoz, akkor átfednek valamelyest az elektronfelhőjük, majd ha kialakul egy kémiai kötés, akkor valamiféle kombinációja jelentkezik az atomi pályáknak. Most ezeket sokszor bázisfüggvényeknek is szoktuk hívni, de a lényeg, hogy a molekula pályákat az bázisfüggvények lineáris kombinációjaként tudjuk előállítani. Most ezeket a molekula pályákat tesszük bele a determinánsba, jelennek meg az egyes oszlopokban. A Hartree-Fock módszerben, hogyha megoldjuk az egyenleteket, akkor tulajdonképpen az történik, hogy az energiát minimalizáljuk, mégpedig úgy, hogy ezeket az együtthatók szerint minimalizáljuk tulajdonképpen az energiát, és a minimális energia lesz a Hartree-Fock energia, ezek az együtthatókkal pedig, amelyek ugye közvetlenül benne vannak, a hullámfüggvényben, megkapjuk a Hartree-Fock hullámfüggvényt. A legnagyobb hibája a Hartree-Fock módszernek az, hogy lehetőséget ad arra, hogy két különböző elektron egy időben egy helyen tartózkodjon, ami egy fizikálisan irreális kép. Hogy ezen javítsunk, tulajdonképpen gerjesztett determinánsokat alkalmazunk a hullámfüggvényben, vagy gerjesztett determinánsokat adunk a hullámfüggvényhez. Miről szól ez a gerjesztés? A Hartree-Fock módszer eredményeként kapunk betöltött pályákat, és kapunk virtuális pályákat, amelyeken nincsenek elektronok. És ha egy ilyen betöltött pályát lecserélünk egy virtuális pályára, akkor egy egyszeres gerjesztésről beszélünk. Természetesen bármelyiket lecserélhetjük, itt az I-edik oszlopot cseréltük le az A-adik virtuális pályára. Ugyanígy lehetséges kétszeres gerjesztéseket létrehozni, háromszoros, és a többi, tehát ez tetszőlegesen folytatható. Most a coupled cluster módszer, amelyik napjainkban az egyik legpontosabb módszernek, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a legfontosabb ab initio vagy kvantumkémiai módszernek tekinthető, a hullámfüggvény az egy, hát ízlés kérdése, de viszonylag csúnya alakot vesz föl. Na most itt látjuk a psi, az a Hartree-Fock determináns tulajdonképpen, itt pedig az egyes gerjesztett egyszeres gerjesztések, kétszeres gerjesztések, háromszoros gerjesztések jelennek meg, és így tovább. a ték, azok a megfelelő klaszter amplitúdók, az egész kapott klaszter módszer folyamán tulajdonképpen ezen amplitúdók meghatározása a célunk. Ezzel a hullámfüggvénnyel, hogyha kiszámoljuk az energiát, akkor az két részre bontható, a hátrifok energiára, illetve a korrelációs energiára. Különböző, egész hierarchiája van a Kaput-Kaster közelítéseknek, attól függően, hogy hol termináljuk ezt a kvázi sorfejtést. Hogyha csak egyszeres és kétszeres gerjesztéseket veszünk figyelembe, akkor a Kaput-Kaster singles-doubles módszert kapjuk. Ha tovább megyünk és háromszoros gerjesztéseket is, akkor a CCSD-T módszerhez jutunk. Fontos megemlíteni a zárójel módszereket, ebből is a zárójel T módszert, amelyben csak bizonyos fontosabb háromszoros gerjesztéseket veszünk figyelembe, és hát ugye ez tetszőleges rendig folytatható tulajdonképpen. Most nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogyan muzsikál egy ilyen módszer, milyen eredményeket tudunk vele elérni. Képződésőket látunk kis molekulákra. Most a képződésű az az energia, ugye nem vegyészeknek mondom ezt elsősorban, amely akkor szabadul fel, és pongyolán fogalmazva, hogy az az energia, amit be kell fektetnünk, amikor egy molekula kialakul. Most ha ez pozitív, akkor be kell fektetnünk, ha negatív, akkor tulajdonképpen felszabadul ez az energia a kötések kialakulásával. Ha az első molekulát tekintjük, akkor látjuk, hogy a CH2 molekula Hartree-Fock módszerben egy 76 kJ/mol-os képződésűt kapunk, amely igencsak messze áll az experimentális értéktől, ami 391 kJ/mol körül van. Viszont az is nagyon szépen látszik, hogy amint a Kaput-Kaster hierarchiát elkezdjük alkalmazni és a gerjesztéseket növeljük, akkor látszik, hogy viszonylag gyorsan, tehát már a négyszeresen gerjesztett determinánsokkal nagyon közeli értéket kapunk az experimentális értékhez, és ez tulajdonképpen mindegyik molekulára igaz, itt az átlagból látszik, hogy az átlagos hiba az hogyan csökken le. 0,3 erre felhívnám a figyelmet, ugye ez 1 kJ/mol alatt van bőven, ez tizede körülbelül ugye a kémiai pontosságnak. Tehát van egy nagyon jó módszerünk, amely a tetszőleges pontossággal tulajdonképpen számolhatunk. Akkor mivel a probléma? Ugye a problémát az okozza, hogy a számítási időnk az igencsak függ a módszer bonyolultságától. Hátrifok módszernél ez a molekula méret, durván szóval a molekula méret negyedik hatványával arányos, és hogy a gerjesztések jönnek a Kaput-Kaster módszerben, ez nagyon gyorsan nő. Tehát a zárójel T-nél ugye a hetedik hatványa, hogyha négyszeres gerjesztéseket is figyelembe veszünk, akkor már a tizedik hatványal nő a számítási idő. Na most egy gyakorlati példa található itt, ugye a butadién, ez egy négy szénatomos rendszer, 6 darab hidrogénnel. Egy ilyen számítás, ami ugye nagyon jól reprodukálja a kísérletet, mint látható, ez néhány hét alatt elvégezhető. Most ha csak 2 darab szénatommal nagyobb rendszert vizsgálunk, ugye ugyanannyi a hidrogénatomok száma, tehát egy 6 szénatomos rendszernél ez már néhány hónap lesz. Tehát nyilvánvalóan, hogyha még 2 szénatomot ugrunk, akkor éveket kellene várni, ez nekünk annyira nem jó befektetés. Na most először is mit lehet tenni? Ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy mit lehet tenni ezzel a dologgal, hogyan lehetne a skálázódást csökkenteni, azt kellene megvizsgálni, hogy mi a probléma oka. Most a probléma oka az, hogy a Kaput-Kaster módszer tulajdonképpen minden, nem tulajdonképpen, hanem minden elektront egyenlő rangban kezel, független attól, hogy ezek milyen távol vannak egymástól. Azonban azt tudjuk, hogy az elektron korreláció, az elektronok viszonylag rövid távú kölcsönhatása a két elektron között lévő távolság hatodik hatványával lecseng. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy miért nem veszük figyelembe az elektronok távolságát, és egy adott távolság után hanyagoljuk el ezeket a tagokat, és nyilván egyszerűsödnek az egyenleteink. A lokális közelítések pontosan ezt teszik, tehát elhanyagoljuk az egymástól távol lévő elektronok kölcsönhatását. Hogyan lehet ezt megtenni? Lokalizált molekulapályákra van szükségünk. Itt a felső ábrán a dekán molekulának a homó pályáját láthatjuk. Ugye a kanonikus molekulapályák felhasználásával nagyon szépen látszik, hogy az egész molekulára kiterjed a molekulapálya. Viszont egy megfelelő transformációval lokalizálható ez a molekulapálya, és már csak sokkal kisebb régió az, ami érdekes számunkra. Akkor ezt hogyan kellene adaptálnunk ugye Kaput-Kaster módszerekre? Lokalizáljuk először is a molekulapályákat, Minden betöltött pályához rendeljük hozzá azokat a lokalizált pályákat, amelyek megfelelő közel vannak ehhez a lokalizált pályához, és így egy domént alakítunk ki a molekulán belül. Egy molekulán belül sok-sok domént kialakíthatunk, és a Kaput-Kaster egyenleteket csak ezeken a doméneken, úgynevezett doméneken belül oldjuk meg. A korrelációs energia pedig az ezekben a doménekben számolt korrelációs energiák összegeként fog majd kiadódni a számolás végén. Most ugye az már látszik, hogy a domének mérete nyilvánvalóan sokkal kisebb, mint a rendszer mérete, legalábbis egy adott molekula mérettől kezdve, és független is attól. Na most ez a két dolog együtt, ez azt eredményezi, hogy alacsonyabb számítási igényünk lesz nyilvánvalóan, és a skálázódásunk az a rendszer méretével lineáris, legalábbis ezt várjuk. Nézzük meg, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Azt gondolom, ez az ábra ez magáért beszél, de azért néhány szót kell róla mondanom. Ugye egy hagyományos CCSD programot hasonlítunk össze egy olyan lokális CCSD programmal, amit a kutatócsoportban fejlesztettünk, és ugye normál alkánokat nézünk, az X tengelyen az alkánok szénatom száma van feltüntetve, az Y tengelyen pedig az ehhez szükséges számítási idő. Gyönyörűen látszik, hogy a lokális CCSD programunk valóban lineárisan skálázódik a rendszer méretével, és egy nagyon durva skálázódás látszik a hagyományos programnál, tulajdonképpen itt hát dekán fölé nem is nagyon tudtunk menni, legalábbis normál időn belül. Na most, ugye az alkánok bizonyos szempontból speciálisak, mert szimmetrikusak, ez a szimmetriával nagyon szépen lehet csökkenteni a számítási időt. Most nézzünk meg egy valósabb példát, ez a dalargin nevezetű molekula, amely 6 aminosavból áll, tehát egy hexapeptidről beszélünk. Egy viszonylag nagy bázisban sikerült zárójelté számolást készítenünk néhány hónappal ezelőtti, ez az eredmény tulajdonképpen. Itt a számítás során az egyes műveletekre elpazarolt időt láthatjuk feltüntetve. A leglényegesebb információ, hogy a teljes futási idő az 1300 perc körül van, ami ugye kevesebb, mint egy nap, és ez egy normál desktop PC-n lett számolva. Ezzel a számolásunkat tulajdonképpen egy viszonylag szűk körbe sikerült bekerülni a világban, mert ilyen nagy rendszerre nem igazán végeztek Kaput-Kaster számolásokat, illetve nagyon kevesen voltak erre képesek. Na most ez rendben, hogy van egy jó módszerünk, amely, illetve most már van egy gyors módszerünk is, ugye a lokális módszer. Az a kérdés, hogy vajon a lassú és jó módszerből egy gyors és rossz módszert fejlesztettünk-e, vagy sikerült megőrizni azt a tulajdonságát, hogy pontos. Most itt a reakcióhőhöz, bizonyos reakciók reakcióhőihez számított korrelációs járulékokat láthatjuk, illetve azok hibáját, relatív hibáját. A táblázat alapján el lehet mondani, hogy sikerült a pontosságot megőrizni, és most tényleg kezünkben van egy olyan módszer, amely gyors és pontos számítást tesz lehetővé. Összefoglalásként el szeretném mondani, hogy az biztos, hogy termodinamikai mennyiségek számításához, Kaput-Kaster pontos számításához, Kaput-Kaster módszerekre van szükség. Az is nyilvánvaló, hogy a hagyományos módszerek azok 10-15 atomos rendszereket képesek kezelni. Ugye a hibájuk az pont abból adódik, hogy nem veszik figyelembe az elektronkorreláció rövid, hogy az elektronkorreláció rövid távú. A lokális módszerek azonban orvosolják ezt a problémát, és így nagyobb, jóval nagyobb molekulákra is képesek vagyunk számolásokat végezni. Utolsó előtti ábrám, ez mindenkinek megrebegteti a szívét szerintem, nagyon szép molekulát láthatunk itt. Az az ábra címe, hogy bekeményítünk, ennek kétfajta utalása van. Egyrészt ez egy amilóz, 48 egység, monomer egységből álló amilóz, ami ugye a keményítőnek a része. Ez több mint 1000 atomból áll, ez a másik üzenete a dolognak, és most erre végzünk számolásokat, és valószínűleg ezzel a világ élvonalába tudunk kerülni ezen a területen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és a vannak a köszönetnyilvánítást.